Köszöntök mindenkit ebben a szekcióban, ahol Stramszki István kincstárnokunk lesz az előadó. Egy pár szót szeretnék elmondani róla. 1988-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, utána pedig teológiai tanulmányokat folytatott a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán, és 95-ben végzett, majd az elkövetkezendő 15 évben ugyanezen a főiskolán forradó tanárként tanított. De 2002 és 2012 között szintén forradó tanárként pénzügyet tanított a Tatabányai Edutus Főiskolán, jelenleg pedig a Dunamelyiki Egyház területnek a kincstárnoka és az érdi adventista gyülekezetnek a lelkésze. Szeretettel köszöntjük őt a mostani alkalmon, ugyanúgy, mint ahogy minden kedves hallgatót, aki regisztrált a szekciójába, mi pedig arra a szekcióra, aminek azt a címet adta István, hogy a hármas angyali üzenet kontextusa és hangsúlyai. Hát úgy néz ki, hogy a 13.-14. fejezet kapcsolatáról fog beszélni majd, és különös tekintettel a három angyal üzenetére. De hát nem is szeretnék többet mondani, hiszen átadnám neki a szót. Kedves István, akkor kérjük, hogy tartsd meg az előadásodat.
Köszönöm szépen.
Akkor bekapcsolom a mikrofont. Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Köszönöm Péter bevezetését, és mivel az időnk behatárolt, rögtön rá is térek a témánkra. A hármas angyal üzenetnek a kontextusa, vagy magyarosabban a hangsúly, a szövegösszefüggése és a hangsúlyai tehát a témánk. Ugye a hármas angyal üzenet az egy fogalommá vált az adventizmusban mindenképpen, ezt próbáljuk képviselni. És rögtön hadd kezdjem már egy szövegösszefüggésbeli utalással. Ugye a legtöbbünk fejében úgy él, hogy Jelenések könyve 14. fejezetének a 6-tól a 12-ig terjedő versei tartalmazzák azt a bizonyos három angyal által képviselt. Itt úgy tűnik, hogy technikai gondunk akadt egy kérdés, hogy ti most hallotok, láttok engem? Bólogassatok kérlek, ha igen. Oké, köszönöm, akkor én folytatom, ha nem baj, ti megvegyétek fel. Nem tudom, meddig hallottátok, akkor csak gyorsan folytatom, hogy a hármas angyali üzenetnek az a bizonyos 6 verse, vagy 7 összesen, a 6-tól 12-ig Jelenések 14-ben. Én ezt megtoldanám egyel, én azt gondolom, hogy a 13. vers is szorosan ide tartozik, fel is olvasom. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondta nékem. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Az egyik dolog, amire felhívnám a figyelmeteket, hogy ugye azt mondja, hogy írd meg azt, amit most mondani fogok, ami azért furcsa, mert az egész Jelenések könyvére igaz az, hogy meg kellett írni, tehát itt valami hangsúly van, hogy egy nagyon fontos dolgot szeretne itt ezen a ponton hozzáfűzni az eddig elmondottakhoz. Ide illik egy záradék, én ezt így fogalmaznám meg. Egy záradék jelenik itt meg, tudnélik, hogy az elhangzottakhoz képest, amik azért elég súlyosak ezek az üzenetek, valljuk meg, fontosnak érzi az Úr, hogy János írja hozzá, el ne maradjon, hogy boldogok, ilyen háttéren is boldogok a halottak, csak azok, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva, mégpedig azért, mert megnyugosznak a fáradtságuktól, és a cselekedeteik követni fogják őket, nyilván itt jó cselekedetekre gondol, és az ítéletnek a végső felszabadító eredményére. Nagyon érdekes az is, hogy azt mondja, hogy mostantól fogva. Nyilván ezt értelmezhetjük úgy, hogy amikor János ezt leírta, bár ennek olyan sok értelme úgy tűnik nincsen, inkább úgy tűnik annak van értelme, hogy amikor ez az üzenet beteljesedik, amikor a három angyal tényleg hirdeti az üzenetét, amikor ezt átélik a hirdetők, amikor a világ ezt meghallja, az egy történelmi esemény lesz, és akkortól fogva, az a most, akkortól fogva, boldogok a halottak, akik eszerint ebben a jegyben, ebben a tudatban halnak meg. Ezt szeretném alá is támasztani a Nagy Küzdelem 567. oldaláról egy idézetet hat hozzak, ami ebben a látásban erősíthet meg bennünket. Azt írja Ellen White, hogy azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg, azaz mostantól fogva, és hívők. Megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, akik őt által szegezték, tehát azokkal együtt fognak feltámadni, azt mondja ez a szakasz, Jelenések egy hétre utalva. Azt hadd fűzem még hozzá, még mindig egy kicsit a bevezetés jegyében, hogy az az érdekesség ennek a hármas angyali üzenetnek, hogy azok, akik ezt hirdették az eleink, ugye az a nagy advent mozgalom úttörői, ők is miközben végezték ezt a szolgálatot, menet közben jöttek rá, hogy ők betöltik ezt a bizonyos proféciát, hiszen ez egy proféciát jelenések könyvében. Tehát érdekes lehetett az ő helyzetük is, hogy magukra kellett, hogy ismerjenek egy ponton, hogy amit most végeznek, az pont a beteljesítése valaminek, amire van írva jelenések könyvében. És akkor hadd térjek rá egy tágabb összefüggésre, itt Péter bevezetőben már ezt említette, hogy nyilván a 13. fejezet is a szöveg összefüggéshez tartozik. Én hadd induljak messzebbről, mondhatnám Ádámtól és Évától, bár egy kicsit még annak is elé fogok menni, mindjárt meglátjátok. Ugye a jelenések könyvét úgy kell elképzelnünk, hogy egy 22 fejezetből álló szintiszta profécia gyűjtemény, amit matematikailag középpen ketté lehet választani tartalmi szempontból. Az első 11 fejezeten belül van három domináns látomás, 3x7, ugye tudjátok, a levél, a pecsét, a trombita szó. Azt olvassuk ebben az első felében a jelenések könyvének, ebben a három proféciában, hogy milyen szakaszokra osztható az egyháztörténet, Krisztus első és második eljövetele között, milyen szakaszokra osztható a világtörténet gyakorlati szempontból is, és ennek a rendszerezését, a rétegzését, a korszakokra osztását tartalmazza leginkább az első fele a könyvnek. Nem csak ezt, mert ugye a 10.-11. fejezet már máshol is szól, de most arra nem tudok kitérni. Erre sem nagyon szeretnék, ezt csak úgy említettem, hogy értsük a szöveg összefüggést, illetve ha már itt tartunk, annyit hadd mondjak, hogy például a hét levél kapcsán azért szokott e körül találgatás lenni, hogy most ez már proféciaként is értelmezendő-e, vagy ez csak a korabeli gyülekezetek megszólítása és csak nekik szóló üzenet volt. Ha megnézzük az egyház történetet, nagyon ráillik sorban és tartalmilag a hét korszakra az, amit ennek a hét levél, ez a hét levél tartalmaz. És engem megerősít ebben a látásban, amit én is hát biblikusnak látok, értek. Megerősít az, amit az Apostolok története című könyv utolsó előtti fejezetében olvasunk, jelenések könyve a címe. Olvasom ezt a bekezdést, három mondat, ha jól látom. A hét gyülekezet nevének jelentősége jelképes. Jellemzi a keresztény korszak különböző szakaiban az egyház állapotát. A hetes szám teljességet jelent, szimbolizálja, hogy az üzenet az idők végéig tart. A felsorolt jelképek pedig a gyülekezet belső állapotát szemléltetik a világtörténelem különböző korszakaiban. Tehát megalapozott ez az értelmezés, hogy hét levél, lehetnek lokális, helyi, korabeli vonatkozásai, ez természetes, de mindenképpen van egy profétikus tartalma is, ebben erősít meg bennünket ez a kommentár. Visszatérek gyorsan a könyv egészéhez, tehát van egy első fele, erről beszéltem, a második fele. A második fele az olyan, mintha egy számítógépes hasonlattal élve, mintha reszetelnénk a proféciát, tehát megint visszamennénk az elejére egy gyári újraindítás, hogyha lehet így mondani. És nem Ádámig és Éváig megyünk vissza, hanem még az elé megyünk vissza. A 12. fejezet úgy kezdődik, hogy lőn viaskodás a mennyben, az égben, és az ősi lázadásról kezd szólni ez a fejezet, és utána ennek folyamányaként a földi vonatkozásairól. Ugye egy megdöbbentően tömör fejezet, mert nem csak nagyon korán indul, visszamegy a történelmünk elé, a földi történelem elé, hanem egyetlen nem túl hosszú fejezetben összefoglalja a legnagyobb történéseket, a mennyei lázadást, a földi problémát, annak a megoldását, tudnélik az üsztörténeten belül, ahogyan Jézus Krisztus először megjelenik, ahogyan az Istenhez ragadtatik, az egyház középkori üldöztetésén keresztül, egészen a 17. versig eljut, ez az utolsó előtti vers ebben a fejezetben, tehát nem túl hosszú, ahol arról van szó, hogy lesz egy maga maradéka az asszonynak, tehát egy maradékról beszél, akiknek az az ismertető jele, hogy megvan náluk két dolog, az Isten parancsolatai, mert ezt őrzik, és a Jézus Krisztus bizonyság tétele, ami akármi is lehet elméletileg, de nem akármi, mert a 19. fejezet 10. verse azt mondja, hogy ez nem más, mint a prófétaság lelke, annak a lelki ajándéka. Ezt azért is szeretném hangsúlyozni, mert meg kell, hogy legyen ez az identitásbeli bizonyosságunk, hogy mi egy olyan néphez tartozunk, az adventvárók, az 1844-es adventvárók utódaiként, egy olyan néphez tartozunk, amelyikre ráillett akkor, és rá kell, hogy ilyen ma is, hogy megvan nálunk az a különbözőség a többi más keresztény felekezet többségéhez képest, hogy szerintünk élnek és érvényben vannak Isten parancsolatai, ezt komolyan veszük, próbáljuk megélni, ezt képviseljük, és ekként hirdetjük. Illetve, hát van egy ilyen furcsaságunk sokak szemében, hogy megjelenik a körünkben, megjelent a prófétaságnak a lelki ajándéka. Nem tudom, találkoztatok-e már azzal az ellenvetéssel, hogy azért vagyunk furcsák, mert törvényeskedünk, mert hogy szerintük a törvény érvényben van, illetve, hogy van prófétánk, hogy úgy mondjam. Ez a vers, ez abban erősít meg bennünket, hogy nincs ezen semmi szégyelnivaló, ez pont az ismérve az Isten népe maradékának, ebben az időszakban kifejezetten, a 19. század közepe után, akkortól kezdve. Annyit hagyd tegyek hozzá tisztesség kedvéért, és sajnos a törvényeskedés tekintetében könnyű hibázni. Tehát ennek mi is lehetünk okai, hogyha ezt rosszul képviseljük, valóban törvényeskedők vagyunk, és nem ok nélkül mondják ezt emberek. De önmagában a törvény komolyan vétele még nem jelent törvényeskedést, ebben viszont a kritikusok tévednek. Az viszont tény, hogy mind a kettő jelen van, jelen kell, hogy legyen, hivatalosan jelen van az egyházunkban. És most érek oda, amit hát Péter már megerőlegezett, hogy a 13. fejezet a közvetlen előzménye, a 14-nek, ahol a hármas angyal üzenetet olvassuk. A 13. fejezettől egy váltás van, mert miközben a 12. fejezet a mennyei lázadástól a 19. századig eljut, betömöríti az eseményeket, megdöbbentő tömörítése ez a történéseknek. A 13. fejezettől viszont belassul a történetírás, és elkezdik kinagyítani a legvégső eseményeket és ennek a kibontakozását. Milyen lesz a végkifejlet, milyen lesz a végjáték az emberi történelmek és ezzel nyilván a megváltás művének is, kik a főszereplői. Ugye azt látjuk, hogy egy nyomasztó, globális, szellemi teher nehezedik majd rá, gyakorlatilag vallásüldözés az egész bolygóra, erről szól a 13. fejezet egyértelműen. Azt mondja, hogy ez két hatalom komponense, összessége fogja előállítani ezt a nyomást, egy egyházi természetű, ami az eszmeiségét adja, és egy nagyon is világi természetű hatalom, ami pedig hát a karhatalmat adja hozzá, az erőt, ahogyan ez volt a középkorban is, meg a középkor kezdetén, csak akkor mindig más volt a világi szereplő, az egyházi szereplő az mindig ugyanaz volt a Biblia szerint és a történelem szerint. Azt olvassuk, hogy elsődlegesen szellemi természetű lesz ez a bizonyos nyomás, mert azt olvassuk a 13. fejezetben, hogy az egész föld csodálván fogja követni ezt a hatalmat, tehát a hatása alá kerül, nem ellenkeznek az emberek ezzel, hanem önként, észre sem véve, hogy esetleg nem jó nyomon vannak, követik ezt a hatalmat. Ha lenne egy olyan réteg, nyilván lesz egyszerűen statisztikai kérdés, ami lehet, az megtörténik. Ha lesz egy réteg, amelyik nem hódol, amelyik mondjuk marad nem hívő ateista, ahogy nevezzük, akkor rájuk majd egy fizikai kényszer fog hatni. Tehát a szellemi megvezetést egy fizikai kényszer fogja kiegészíteni. Nem adhatnak, nem vehetnek, sőt, hogyha nem engedelmeskednek, végül az életüket is elveszik. Ugye ez a második felében olvasható jelenések 13. fejezetének. És ebből kijön az, hogy voltaképpen három csoport van jelen a 13. fejezetben. Egy nagyon széles réteg, akik csodában követik, és ezért nem veszik észre, hogy ők kényszer alatt vannak, csapdahelyzetben vannak. Lesz egy réteg, aki erő hatására, kényszer hatására követi. A végeredmény ugyanaz, csak más a motiváció és más a helyzet, és van egy harmadik csoport, reményeink szerint ide fogunk tartozni, akikre egyik sem hat, akik ellenállnak ennek a nyomásnak, akik nem imádják azt, amit nem szabad imádni, itt kapcsolódok az előző plenárishoz, akik itt voltak, akik figyelték Szilvási testvére előadását, nem mindegy, kit imádunk, fontos, hogy kit imádunk, és nem mindegy, hogy kit imádunk. És ebben a harmadik csoportba azok tartoznak majd, akiknek a neve be van írva a bárány könyvébe. Ezt is olvassuk a 13. fejezetben. Itt engedjetek meg két megjegyzést ezen a ponton. Az egyik az az, hogy sokszor alábecsüljük a szellemi sötétségnek a jelentőségét. Ugye egy viszonylag felvilágosodott korba születtünk és élünk. Mi általában a jogainkra vagyunk kényesek, az üldöztetésről tudjuk, hogy rossz, de arra ritkán gondolunk, hogy mi van, ha az emberek észre sem veszik, hogy megvezetik őket. Mi van, ha a társadalom széles rétegei, hogy így mondjam, elbutulnak, vagy nem rendelkeznek azzal a szellemi tisztánlátással, hogy finomabban fogalmazzak, amire szükség lenne. Ha jelen vagytok manapság a közösségi médiában, az egy reprezentatív mintavétel szerintem arra nézve, hogy emberek milyen szinten kiszolgáltatottnak mindenféle ostobaságnak, meg ugye idegen szóval fake newsnak, hamis híreknek, nem kellő körültekintéssel, fenntartással kezelik, amit hallanak, rögtön elhiszik, bedőlnek neki, és már tovább is adják az ismerőseiknek. Azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy gondolom, és azt látom, egyénileg is igaz, de társadalmi szinten is, hogy a megsötétedés, tehát a szellemi eltompulás, a vezethetővé válás, az egy folyamat, és pont ezért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy mi preventíven hirdessük ezt az üzenetet. Úgy értem, hogy nem mindegy, hogy ma érek el embereket az üzenetemmel, vagy majd egy pár év múlva, miatt ez alatt a pár év alatt ezek az emberek fogyasztják azt, amit nem kéne szellemileg, megszokják azt, hogy nincs szükség kritikus gondolkodásra, és lehet, hogy akiket ma elérünk az üzenetünkkel, ma elérnénk az üzenetünkkel, azokat könnyen lehet, hogy egy-két-három év múlva már nem fogjuk tudni elérni, mert annyira bezárulnak, annyira elvesztik azt a képességet, hogy a szenzoraikkal szellemileg fogják a dolgokat, hogy már nem lesznek képesek ezt megérteni, amit szeretnénk. Ide illik különben a János evangélium a 10. fejezete is, amikor az Úr azt mondta, hogy van, aki az ajtón megy be, az a pásztor, mi nekünk az ajtón, az emberek értelmén keresztül kell közeledni, bocsánat, az emberekhez, és van, aki nem az ajtón megy be, hanem máshonnan próbál az emberek szellemi világába, lelki világába behatolni. Erre elég sok példa van sajnos. Azok ellenségek, azt mondja az Úr. A 13. fejezet egy olyan képpel zárul, annyira nyomasztó ez a globális kényszerés, hogy vagy elsötétült a társadalom, és már észre se veszi, hogy merre tart, vagy ha vannak is fenntartásai, az életével kell fizessen, ha nem enged ennek a kényszernek. Annyira nyomasztó meggyőződésem szerint a 13. fejezet zárulása, ami a történelem végső lezárulását előlegezi már meg, annak az állapotait, hogy olyan, mintha az Isten, aki a legfőbb szerkesztője mindeneknek, úgy gondolta volna, úgy gondolta minden jel szerint, hogy ide szükségünk van nekünk, bibliaolvasóknak a 14. fejezetnek az üzenetére. Így egy olyan korszakot fest meg a 13. fejezet, mint amilyenben Illés is érezte magát, ő is úgy érezte, hogy itt már senki sincs rajta kívül. Nyomasztó állapotok voltak Izraelben, Akáb és Jézabel idején, hasonlóra számítunk most is, a Biblia szerint. És Isten azt mondta Illésnek, hogy tény, hogy nem túl derűs a kép, de azért annyira nem sötét, mint gondolod, mert rajta kívül, ha jól emlékszem, még 7000 ember volt Izraelben, aki nem hajtott térdet a Baálnak. Olyan, mintha az Isten valami hasonló kegyelmet akarna velünk gyakorolni bibliaolvasókra, amikor a 13. fejezet után, itt hadd állják meg egy picit, nem tudom mennyire tudjátok, hogy a Bibliában eredetileg nincs fejezetbeosztás, tehát ez egybe ment, tehát ahogy leírt, hogy mi van a 13. fejezetben, nem biztos, hogy itt álltak meg a bibliaolvasók, mert nem volt fejezet, hanem olvastak tovább, hogy mi lesz, és akkor azt látták, hogy megoldás lesz. A 14. fejezet egy olyan éles kontraszttal indít, ami talán példátlan még a Bibliában is, hogy éppen ez a nyomasztó jövőkép, amit a profécia feltár a 13. fejezet egészében, a végéig bezárólag, és akkor a 14. fejezet azzal üt fel, hogy ne is itt vannak a győztesek. Lesznek győztesek. Nem kevesen lesznek a győztesek, így utal a 144 000-re, ebben most nem megyek bele, hogy az most jelkép, vagy nem. Nekem a személyes meggyőződésem, hogy ez nem egy szó szerint értendő szám. És azt olvassuk, hogy nem annyira erről szól, hanem arról, hogy ezek követik a bárányt valahova, megy, a szájukban nem találtatott álnokság, nem fertőztették meg magukat. Tehát van egy nagy tömege mindenképpen a győzteseknek, akárhogy is vesszük, és igazán győztesek, és nem egy-két ember, és hogy mi jellemzi őket. Tehát ez eleve válasz a 13. fejezet bajós jövendőlésére. Így van egyensúlyban, Isten megsegít bennünket lelkileg, hogy el tudjuk viselni a profécia jövendőlését. És ekkor érünk oda, ami igazán a mostani témánk, hogy ez az első öt vers jellemzi, mint egy leíró jelleggel a győzteseket, de minthogyha ennek meg folytatása lenne a következő 6-tól 12-ig terjedő szakasz, aminek az áradéka a 13. vers szerintem, amit az elején mondtam, hogy őket az is jellemzi, hogy egy üzenetet hirdetnek. Igen, angyalok hirdetik, mert jelkép, meg az ég közepén kell, hogy repüljön, ugye nem volt szatellit, és nem is biztos, hogy annak az analógiája ez, hanem hogy mindenkinek meg kell hallania, mintha az ég közepéről hangozna az üzenet. De én úgy érzem, hogy a szövegösszefüggés azt mondja, hogy igen, Ez az üzenethirdetés is része a győztesek feladatának, jellemzi őket, hozzájuk tartozik, tehát nincs egy törés vagy egy szakaszhatár. Három üzenet van itt, mint mindjárt tudjátok, ez a hármas angyali üzenet, hát ezért hármas angyali üzenet. 6-7 vers, ugye most ahogy számoljuk, nyilván ha kivonjuk, akkor 6, valójában a 6. is, meg a 12. is számít, legyen akkor 7. Azt várnánk, hogy három üzenet, nem tudom, mert van-e mindig ilyen szimetria kényszer, meg arányosság kényszer, mint bennem, mert bennem van, hogy mindegyik akkor 2 vers, mindegyikre számunk 2 verset. Na most az az érdekes, hogy nem így van, mert ha megnézitek, az első angyal üzenete 2 vers, a másodiké azt tudom, hogy 1 vers, a harmadiké ezek szerint 3 vagy 4, ahogy számoljuk, ahogy marad, az a legterjedelmesebb, az egyértelmű. És olyan, mintha ezzel is hangsúlyozni akarna valamit. Egyszerűen a terjedelem az valamit, mintha üzenne nekünk. És erre hívnám fel a figyelmeteket. Ez kicsit olyan, az jutott eszembe, mint a 10 parancsolatban a 4. parancsolat. Ha megnézitek, az a leghosszabb parancsolat. Még egy nevőhöz képest, ami talán a legrövidebb, azért a 4. elég hosszan hangzik. Nem azért, mintha az egyik fontosabb lenne a másiknál, de hát mégis úgy ismerjük, hogy annak azért van jelentősége, az egyfajta pecsétje a törvényadónak. Itt is van egy terjedelmi súlyozás mindenképpen. Mi is jó esetben, amiről többet beszélünk, azért beszélünk többet, mert úgy érezzük, hogy arról többet kell mondani. Ráadásul, és itt hagyd tegyem hozzá, hogy eltér az üzenetnek a tartalma is, a nyelvtani kategóriája, hogy így mondjam, és ami nagyon fontos, és amit nem tudom, észrevettetek-e, én is úgy vettem észre, hogy valaki erre egyszer felhívta a figyelmemet, hogy az üzeneteknek a hangereje nem azonos, ahogy megszólalnak. Figyeljétek meg! Az első és a harmadik angyal üzenete tartalmilag úgy hangzik, hogy féljétek az Istent, így kezdődik az első, tehát egy felhívás. Azt mondja, így kezdődik, hogy ezt mondván nagy szóval, 6. verset, ha megnézitek. Ezt mondván nagy szóval, és utána azt mondja, hogy féljétek az Isten. Nyilván egy ilyen dolgot nem is lehet halkan mondani, hát felrázó ereje van. Ha kellene, akkor ilyen hangosan beszélőt is használnánk, ugye az emberi világban ez is szokás. A harmadik angyal üzenve azt mondja, formailag nem így van, de tartalmilag ez is egy felhívás, hogy ha valaki megkockáztatja azt, hogy enged annak a nyomásnak, ami a 13. fejezetben olvasható. Tehát itt találkozik a harmadik angyal üzenete a 13. fejezettel, egy szembeállítás, hogy az emberek azt mondják, hogy nem lesz jó dolgot, sőt meghalsz, ha nem imádod azt, akit mondunk. A harmadik angyal üzenetének azt mondja, hogy hát nem lesz jó dolgot, ha engedsz ennek a kényszernek, mert lehet, hogy az emberek haragját kikerülöd, de az Istenét nem. Ez is egy nagy horderejű felszólítás. Ennek megfelelően ugyanazt olvassátok az üzenet elején, ha igaz a 9. versben, hogy ezt mondván nagy szóval. Tehát figyeljétek meg, hogy az első és a harmadik angyal olyan üzenetet mond, amit nem is lehet máshogy elképzelni, csak úgy, hogy erőből, nagy erővel hirdet. És ehhez képest érdekes a második angyal üzenete, ha megnézitek, tudnék, az nyelvtanilag az egy kijelentő mondat. Az egy megállapítás. Leomlott a nagy Babilon, ez egy tény megállapítás. És hogyha megnézitek, hogy az angyal hogy szólal meg, azt mondja, hogy ezt mondván. És mi hiányzik ott a másik kettőhöz képest? Hát, hogy nagy szóval. Ugye az nincs ott, hogy nagy szóval, mert nem kell nagy szóval. Ezt egyszerűen megállapítja, közli, bejelent. Ja, hogyan hangzott el ez eredetileg? Nem tudom most kivetíteni, mert nem úgy készültem, ha jegyzeteltek, írjátok rá, hogy 1840-től hangzott gyakorlatilag az ítéletre hívás, mert az adventvárók azt hitték, hogy vége lesz a földi történelemnek 1844-ben, és ott jön az ítélet, tehát minden, amit a végén vártak. Tehát ők gyakorlatilag, tudtukon kívül, hogy betöltik ezt a proféciát, elkezdték hirdetni az első angyal üzenetét. Ezt a nagy küzdelemben az 543. oldalon olvassuk. Azt hiszem ez a magyar lapszám, de lehet, hogy nem ezért mondom, hogy a 611. valamelyik az angol, valamelyik a magyar, bocsánat, de most frissében nem néztem meg. 1844 nyarán hangzott fel a második angyal üzenete. Tudnélik, rájöttek az adventvárók, hogy az ő amúgy keresztény egyházaik nem fogadják túl pozitívan a Krisztus várásnak a jelenségét az ő részükről. Tudjuk, hogy volt, akiket kizártak, nagyon negatív reakciókban volt részük, hogy így mondjam. És aztán rájöttek, hogy ezek az egyházak döntöttek, tudnék úgy, hogy ők nem fogadják el ezt az aktuális üzenetet, ezt a proféciát, nem örömhír számukra a Krisztus várása, egy másfajta nyomon mennek tovább a kereszténységben, és az adventvárónak a második angyal üzenete adott megnyugvást, hogy hát erre fel kell készülni, ez meg fog történni. És Ugyanúgy 537. oldalon található erre utalás a Nagy Küzdelemben, és a 8. kötete a gyülekezeteknek szóló bizonyságtételekben, ott a 197. oldalon olvasható, ha igaz a második bekezdésben, az, hogy a harmadik angyal üzenete szintén 1844-től hangzott el az első kettővel együtt, mert ugye ezek az üzenetek úgy néznek ki, hogy nem egymást váltják, hanem felhangzik az első, és hangzik, rácsatlakozik a második, és rácsatlakozott, és rácsatlakozott a harmadik is. Ez történelmileg így valósult meg, az én személyes meggyőződésem, hogyha valakinek beszélünk ezekről, lehet, hogy ott is az elsővel kéne kezdeni az ő érdekében, azért, hogy fel tudja dolgozni, tehát be tudja járni ezt az utat az adott ember, a idézőben célszemély, akit éppen közelebb akarunk vinni Istenhez, hogy először értse meg az elsőt, tegye magáévá, aztán esetleg dolgozza fel a másodikat, és aztán a harmadikra vagy készüljön fel, vagy ha már odaérünk időben, akkor vegye észre, hogy ez történik körülötte. A kérdésem az az, és talán még lesz egy kis idő beszélgetni, 30-ig, ugye? Köszönöm. Hogy egy kicsit már aktualizálva ennek a tanúságát, nem tudom, hogy mennyire sikerült átadnom, majd visszajeleztek, kérem is, hogy mennyire értettétek ezt, meg mennyire tudtok azonosulni, ezzel kíváncsi vagyok. Nekem ez egyértelműnek tűnik, ezt tartottam fontosnak megosztani veletek. Én azt szeretném még elmondani itt a folytatásban a magam részéről, mert a beszélgetésnek helyet adnánk, hogy ha ez így van, ahogy itt elmondtam, akkor ezen a háttéren megvizsgálva a gyakorlatát a mi üzenethirdetésünknek, akkor a mi üzenet hirdetésünkben mindez hogyan valósul meg? Segítek alkérdésekkel. Szerintetek mi adventisták úgy általában, most nem egyes emberekre gondolok, mert nem az egyház hivatalos álláspontjára, hanem a domináns gyakorlatunkra, mi melyik üzenetet hirdetjük a leghangosabban? Mit hallanak tőlünk leginkább az emberek a három közül? Azért kérdezem, hogy helyükön vannak-e szerintünk a hangsúlyok. Ha a Bibliában ez a súlyozás, akkor abban, ahogy ezt mi megszólaltatjuk, abban helyükön vannak-e a hangsúlyok. Még egy rávezető kérdés, egy kicsit, hogy mondjam, megelőlegezem azt, amit én gondolok, de aztán mondjátok, hogyha tévedek. Nem lehet-e az, hogy mi hajlamosak vagyunk inkább a másodikat hangsúlyozni, miközben a másik kettő szól hangosabban a Biblia szerint. Annak kéne hangosabban szólni. Ha esetleg igazam van, mi lehet ennek az oka? Nem lehet-e, hogy az az oka, megkérdezem ezt is, akkor szerintetek a három üzenet közül melyiket a legkönnyebb hirdetni? Hadd kezdjem azzal, egy picit én is adok választ, és aztán helyet adok a tieiteknek is, hogy a harmadik angyal üzenetét szerintem azért nehéz hirdetni ma, mert a mai, főleg nyugat-európai kereszténynek mondott társadalmi viszonyok között és a demokráciák védelmét élvezve, egyszerűen nehéz elképzelni azt, amit Jelenések 13 leír, hogy meg fog történni. Itt nincsenek keresztény üldözések egyelőre, mi is szabadok vagyunk értelemszerűen. A világ más részein vannak, tehát ugye most itt arról van szó, hogy a mi közvetlen fele barátainkat hogyan szólítsuk meg. A harmadikat ők szerintem vagy nem is érzik időszerűnek, vagy kitalációnak tartják, vagy hogy ez nem történhet meg. Nagy valószínűséggel ez lenne a válasz. Ezért mondtam különben, hogy fel kell építeni egy emberben a gondolatokat, kell, hogy előbb bizalma legyen az elsőhöz, aztán a másodikhoz, addig nehéz a harmadikkal megkeresni. Az elsőt könnyűen hirdetni. Szerintem az elsőt azért nem könnyű hirdetni, elméletileg könnyű, gyakorlatban nehéz, mert ahhoz, hogy én egy emberek azt mondjam, hogy félje az Isten, neki adjon dicsőséget és a többi, hát ahhoz elvárható, hogy én hitelesen jelenjek meg. Az én életem, az én kisugárzásom az ebben mintát adjon és példát mutasson. Én úgy gondolom, hogy van ebben kihívás, van ebben nehézség, és talán ez az oka annak, amit én jelenvaló veszélynek vélek, talán így pontosan fogalmazok, ti meg majd válaszoltok, hogy mit gondoltok erről, hogy azért a legkönnyebb nekünk a második angyal üzenetét hirdetni. Egyszerűen azért, mert ez egy kritikai üzenet, ez nem rólunk szól, ez logikai alapon belátható, logikai alapon képviselhető, jól le lehet vezetni a történelemből meg a Bibliából, és azt várjuk emberektől, hogy ezt az üzenetet hallva történjen valami bennük. Csak hát az a gond, ha ez így van, ha esetleg észesen veszünk ebbe a csapdába esünk, hogy az emberek ettől nem fognak megtérni. Vagy elfogadják logikailag, mert el lehet fogadni különben, de ettől még nem lesznek megtért emberek. Vagy eleve rosszul érinti őket az eredmény, amire elvezetjük őket, hogy az ő keresztény közösségük, vallásuk, egyházuk ezek szerint valamilyen hiányossággal bír. A Biblia azt mondja, hogy bennünket az Isten jósága indít megtérésre, és nem az ilyen logikai levezetések. Ezeknek lehet helye, amikor egy lélek ott tart, amikor odaérünk időben, amikor ez téma lehet, de én úgy gondolom, hogy nekünk követni kell a Biblia hangsúlyait, ha kell, ha helye van, ha alkalma van, ha odaillő, akkor mondjuk, nem hangosan, csak mondjuk, hogy hát ez igaz, hogy ott ez hiányzik. Nekünk az első üzenethirdetésben kell növekedni az én meggyőződésem szerint, hogy magunk is érintettként, átélőként, erről szó volt a megnyitóban, a bevezetőben, Összfalkas Ernő testvér is beszélt erről, hogy mi hitelesen szólaltassuk meg, amit meg akarunk szólaltatni, és nem véletlen, hogy a három angyal üzenet az elsővel kezdődik, aztán jön a második, és aztán domborodik ki a harmadik. Ezek nem permutálhatóak, nem lehet összekeverni a sorrendjüket, mert ennek egy felépítése van, amin egy embernek végig kell mennie, hogy megértse, elfogadja, és ez azt sem biztos, hogy napok műve lesz. Még egy dolgot gyorsan hagyd tegyek hozzá, és átadom nektek a szót, ez tényleg csak egy utolsó szempont. Mennyiben más a mi világunk, mint a White korabeli USA, ugye az üzenethirdetés szempontjából, mert ugye alapvetően ott volt a súlypont 150 évvel, 170 évvel ezelőtt, ahogy veszük. És van ennek a különbségnek jelentősége az üzenethirdetésben, hogy nem ugyanazok a mi társadalmi környezetünk körülményei, mint őnekik volt akkor. Ugye akkor és ott egy alapvetően protestáns közeg volt, jelen volt a hitvallásosság, uralkodó volt, megkockáztatom, a társadalmát, Amerika így jött létre is ezért. Alapvetően a megkülönböztető tanokat hirdette az adventizmus. Az más kérdés, hogy idővel ők is rájöttek, az eleink, ugye George Knightnak vannak erről nagyon jó könyve, én is nemrég olvastam, hallgattam ezeket, hogy mi az adventista az adventizmusban, mi a keresztény az adventizmusban, mire kellett rájönniük, hogy nem elég a megkülönböztető tanokat hirdetni. 1888-as üzenet Krisztus jelentősége, ugye, így jutottak el ide. Ehhez képest a mi körülményeink, itt most én megkockáztatom, hogy a mi társadalmunkban, ma Magyarországról beszélve, hiányoznak a hit és a vallásosság alapjai. Egy alapvetően szekularizált társadalomban élünk, amelyeket, ha megkérdeznek névlegesen, azt mondja, hogy ő katolikus zömében. Eredetileg katolikus, ugye Európa is. Nekünk nem pont ugyanaz a közeg, nem pont ugyanaz a feladat, ami az eleinknek volt, ezért nem tudjuk pont ugyanúgy, nem szabad pont ugyanúgy végeznünk a munkát, ezt mind figyelembe kell venni, és tudomásul kell venni, hogy amikor az Istenről beszélünk, üzenetet hirdetünk, akkor nekünk az alapoktól kell építkeznünk. Ezeket szerettem volna veletek megosztani a téma kapcsán, még maradt 8 percünk, ha jól látom, és akkor mód van arra, hogy visszaadjam nektek a lehetőséget, hogy véleményt nyilvánítsatok az elhangzottakról, kiegészítsetek, vitatkozzatok, kérdezzetek. Szabad a lehetőség. Innentől ti. Ja, van már két kérdés a csetben. Igen, bocsánat, mindjárt nézem.
Köszönjük István az előadást, és azt szeretném mondani, ahogy Szilárd itt le is írta a számotokra a csetben, hogy ha valakinek lenne megjegyzés, ezt úgy tudnánk koordinálni itt a 60 fős Zoomon, hogy csetben elküldi, tehát üzenetben elküldi a számunkra a kérdést, és akkor ez Istvánnál megjelenik, ő pedig válaszolni fog rá.
Igen, köszönöm. Jó, akkor kezdem is az időszűke miatt. Itt aztán látom a két kérdést. Az egyik az volt, hogy miért kétszerűen János, hogy beállott, csupán költői végező, de valami más is. Nem tudom, hogy tudjában sokszor van az egyfajta költői fordulat, ilyen, hogy valamit megismételnek. Azt tudjuk, hogy azért van egy negyedik üzenet, ez a 18. fejezet elején, amikor már Babilon elhagyására szólít fel, ugye a harmadik angyal üzenete teljesedik ki, ugye így fogalmaz Ellen White is, de tartalmilag a másodikkal is összefügg ez, és ott viszont kiáltván teljes torokkal, nagy szóval, ha jól emlékszem, tehát ott viszont minden korábbi hangerőt felülmúl. Eljön az ideje annak, amikor olyan hangerőt kell használni majd ebben a témakörben, de ez nem feltétlenül most, amikor az emberek még nem tudnak orientálódni, és nem látják ezt. Ez a kérdés, ez a válasz kísérletem. A másik kérdés pedig ugyanúgy, miért kapcsolódik össze Isten parancsának megtartása és Jézusbe az utolsó időben is? Hát azt gondolom, hogy azért, mert Isten mindenkor azt a célt tűzte elé, hogy összkorba kerüljön a parancsolataival, hogy tiszta életet éljünk, ez pedig a Krisztus hite nélkül megvalósítható. Péter is azt mondja, hogy isteni természet részeseivé lettünk téve, annak érdekében, hogy ez meg is tudjon történni. Ebben a tekintetben nem különbözik az utolsó idő a történet többi részétől, úgy gondolom. duplikálva van a hangasztériai, talán Szabolcs. Jó. Azt mondja. Igen, azért is lehet kétszer itt írja, ugye, Lajc Zoli, hogy mert akkor is leomlott meg a végidőben, és igen, ugye ezt konkrétan úgy fogalmazza meg Ellen White, hogy a bukása nem lett teljessé, tehát akkor történt valami, azért ne felejtsük el, hogy az adventvárást, az üzenethirdetést azóta sem revideálták a keresztény egyházak, hogy esetleg az adventistáknak mégis igaza volt akkor, adventváróknak, akkor még nem volt ilyen egyház. Én azt gondolom, hogy nincs okunk szégyenkezni, mert ugye a többiek nem azt mondták, hogy azért ne várjuk 44-re Jézus visszajövetelét, mert félreértik a proféciát a kedves adventváró tagjaik, és akkor még csak a mennyei szentélyszolgálat fog elkezdődni, tehát nem tartalmilag tették helyre helyes magyarázattal, hanem a témát, mint nem aktuálisat, mint nem fontosat söpörték le. És tulajdonképpen ez azóta sincs elrendezve, ha azt veszem az egyházak és az adventvárok között. Tehát azóta sincs olyan, én nem tudok róla, hogy belátásra jutott volna bármelyik keresztény közösség, hogy akkor azért valahol mégis igaza volt az adventistáknak. És ezért mondhatjuk azt, hogy az akkori álláspontjuk megmaradt, illetve tovább fejlődik, és kérdés, hogy mivel ők halogatják ennek a belátását és elfogadását, ez az olló inkább nyílik, úgy tűnik, ahelyett, hogy záródna. Jelenések könyve szerint pedig előbb-utóbb politikai szerepet is kapnak majd azok a keresztény közösségek, amelyek nem ebbe az irányba orientálódnak, hanem e földi megoldásokat keresnek a világi hatalommal. Egyelőre nem láttam több kérdést, ha van, akkor írjátok a chatben, még van 4 percünk, de az is lehet, hogy mindenki magának gondolkozik azon, amit hallott.
Vagy akár abban is gondolkodhattok, kedves hallgatók résztvevők, hogy megjegyzést mondjatok, tehát hogy nem fontos kérdezni, hanem hogy éppen nektek mire világított rá, ez az elhangzott előadás, mit emelt ki, szóval mehet a kérdések cserélni, és te egy elszegszek kérdébe. De természetesen kérdésük is változásáról.
Én lehet, hogy azzal katalizálnám a dolgot, hogy megkérdezem, hogy ezt hallottátok-e már máskor is, mert nekem volt, aki mondta, hogy ő még nem. Ezt, hogy a három angyal üzenet rám azonos hangerővel hangzik, volt, akinek ez új volt. Igen, ebben egyetértünk, amit itt Bionwell írt, hogy régen volt, talán most kevésbé jellemző ez a babilonozó üzenethirdetés, de mindenképpen az első kéne, hogy legyen a hangsúly, az deficites, hogy fogalmaz. Igen, tőlem hallottad, ez nem érvényes, Zoli, köszi. Ja, de kösz, hogy válaszoltál. Én egyébként elárulom, tehát hogy nehogy idegen tollakkal ékeskedjek, hogy én ezt tatán hallottam egy pár éve egy új-zélandi lelkésztől, aki arra járt a családjával, tartott egy áhítatot, és addig sose vettem észre, és amikor ezt a témát itt beharangoztam, amikor egyeztettünk többen kollégák, akkor is az egyik kollega jelezte, hogy, aki most nincs itt, hogy hát ezt ő még nem figyelte eddig. Ezért is voltam úgy, hogy hát ez hasznos lesz nektek. Szerintem mindenképpen orientál bennünket, hogyha komolyan vesszük az igének ezeket az apró kis mozzanatait, amiről itt szó volt. Ha nincs kérdés, akkor én azt javaslom, hogy egy imádsággal lezárjuk ezt a szekciót. Kérem, hogy hajtsatok ti is fejet ehhez az imához. Mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk neked a Szentírásért. Köszönjük, hogy adtad az igét az életünk útmutatójául ebben a földi életben, ebben a földi vándorlásban is. Különösen kincsnek érezzük azt, hogy sok más keresztény közösséghez képest a mi egyházunk komolyan foglalkozhat Jelenések könyvével, és úgy érezzük, hogy meg is értettük ennek lényegi üzenetét. Most ezt a szakaszt szeretnénk neked megköszönni, amiben nem csak az előttünk álló kihívásokat tártad elénk a 13. fejezetben, hanem a 14. azzal bátorít, hogy még ilyen körülmények között is lehetnek győztesek. És tőlünk, akik erre a győzelemre készülünk, te azt várod, hogy vegyünk részt mások megmentésében is. Arra kérünk, hogy segíts bennünket, hogy avatottan tudjuk ezt tenni, azokat a szempontokat is figyelembe véve, amiről itt ma volt szó, és amit közösen átgondolhattunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, hát megkérünk a napunkat, az életünket, a konferenciánkat is a te kegyelmed szerint. Amen.